Jó napot kívánok! Robogunk tovább a hétvégi menetrendben. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Egy kis kultúra, aztán egy kis sport jön. Rögtön jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A külföldi előadók mellett ma már a magyar zenei formációk iránt is érzékelhető akkora érdeklődés, hogy rendre teltházas Puskás arénás koncertet tartsanak. Ezt mondta a Magyar Könnyű Zeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnöke. Az első fél évben Azaria 3 alkalommal, míg a Halott pénz és a Hungária egyszer-egyszer töltötte meg Magyarország legnagyobb 50 ezer férőhelyes stadionját. A Trend FM által megkérdezett szakértő azt mondta, hogy a koncertek népszerűségét látva elképzelhető, hogy a következő zenei évadban további hazai előadók előtt nyílik meg a Puskás aréna kapuja. Bíró Zsolt ugyanakkor hozzátette, hogy a stadion infrastruktúrája arra is képes, hogy olyan nagyobb külföldi előadókat is Magyarországra csábítson, mint a múlt hétvégén tripla koncertet adó Coldplay. A riporter Maurer Kristóf.
Idén tavasszal, valamint még a nyár elején 3 különböző magyar zenész vagy magyar zenei formáció lépett fel a budapesti Puskás arénában, amely habár nem példátlan, de azért ritka eseménynek számít. Kezdjük azzal, hogy hogyan sikerültek ezek, nyilván mondjuk Azaria esetében láttuk a 3-szoros teltházat, de alapvetően mi kell ahhoz, hogy 3 ilyen koncertet sikernek nevezhessünk?
Nyilván a sikernek több aspektusa van, elsősorban, ami a legfontosabb talán a zenészek számára, hogy a közönség jól érezze magát, és egy sikeres koncertet tudhasson maga mögött. Aztán rögtön ezt követi az anyagi jellegű siker, hiszen azért ez egy komoly üzleti vállalkozás, egy ilyenfajta produkciót felépíteni mind a technikai értelemben, mind pedig a marketing tekintetében. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek rentábilisak is legyenek. Magyarországon azt gondolom, hogy ennek most egyfajta reneszánsza van, de nem csak Magyarország, hanem nemzetközi szinten is, ugyanis ezek a helyszínek, ezek az események alapvetően már nem a koncert élményt adják, vagy nem elsősorban a koncert élményt adják, hanem egy közösségi élményé kibővül tulajdonképpen az a repertoár és az a fajta érzés pak, amit ilyenkor az adott jegyvásárló megkaphat. Tehát nem feltétlenül csak azért mennek el egy-egy ilyen koncertre a látogatók, mert az adott együttes, az adott produkciót kedvelik, hanem azért, mert ott tudnak találkozni tulajdonképpen a barátaikkal, és egyfajta közösségi élményt közösen átélni.
Pont jó, hogy az anyagi oldalát említettem mondjuk ezeknek a koncerteknek, az Azaria koncerttel kapcsolatban hoztam pár számot. A 3 koncertnek együtt 2 milliárd forint bevétele volt, amelyből 600 millió forint nyereség. Ezek nagyon nagy számoknak hangzanak. Összevethetőek mondjuk ezek olyan statisztikákkal, ha egy külföldi előadó vagy zenei formáció érkezik Magyarországra. Nagyságrendileg hasonlót láthatunk, vagy azért van még különbség?
Egy-egy statisztikai adatot, vagy mondjuk pénzügyi adatot nagyon-nagyon nehéz megítélni, hogy mit tekintünk profitnak, hogy abban már beleszámolták-e az összes olyan jellegű költséget, ami mondjuk a művészeknek a kifizetését is érinti, és mondjuk az adott vállalkozásnak a profitja. Tehát ez kicsit olyan ez, mint amikor egy könyvelésből próbáljuk megmondani azt, hogy egy éves beszámolóból, hogy ez az adott vállalkozás valójában hogyan teljesít. Ennél sokkal-sokkal mélyebbre kell azt gondolom ásni, és mélységében jobban látni azt, hogy milyen adatokat tartalmaz egy bevétel és egy-egy kiadási sor. Szóval alapvetően nehéz megítélni ezt. Én azt gondolom, hogy ezek a vállalkozások nem csinálnák ezeket a rendezvényeket, hogyha ez nem rentábilis, és talán ez a legfontosabb. Nagyon fontos az, hogy azt gondolom, hogy ilyen mértékű produkciók esetében, mint ahogy egyébként itt a magyar előadók egymást követő koncertjeit is láttuk, azért azzal is lehetett számolni, hogy mondjuk az adott produkciók, vagy több produkció összefogott akár a színpadépítésben, akár más olyan technikai fejlesztésekben, miben közösen tudtak együttműködni, és ezáltal spórolni tulajdonképpen az adott produkció számára.
Egyébként itt a 3 zenei formáció, akik itt a Puskás arénában felléptek, azt figyeltük meg, hogy 3 különböző zenei generációra lőnek, mondjuk az új hullám, a 2000-es évek, 2010-es évek és a 2000-es évek előtt, tehát valamilyen szinten tudatosságot figyeltünk meg a fellépők szintjén.
Természetszerű az, hogyha valaki egy ilyen nagy gazdasági vállalkozást vezet és ilyen nagy produkciókat grundol össze, hogy valamilyen módon figyelembe kell venni a közönségnek a befogadó képességét is erre, tehát egymást követően nem lehet nagyon-nagyon hasonló félközönségű koncerteket vagy rendezvényeket tartani. Nyilvánvalóan ezt figyelembe veszik akár a fesztivál szervezők is egy ilyen helyzetben, de hogyha egy picit átszakjuk a gazdaság másik szereplőjére, azt is tudjuk, hogy egy-egy bevásárló központnak is megvan az adott vonzás körzete, és nem feltétlenül szeretnek túl közel egymáshoz települni ilyenek, persze erre is van ellenpélda, mondjuk akár az FM CG termékek forgalmazói között is.
Az, hogy három teltházas koncert volt például az Azari esetében, vagy mondjuk a Halott Pénz esetében is a teltház volt, az valamit azért szemléltet. Oda akarok ezzel kiukadni, hogy jelentheti ez azt, hogy a következő zenei naptárban vagy évadban több magyar előadó előtt nyílik meg a Puskás Aréna kapuja. Lehet-e egy ilyen trendváltás?
Mindig nagyon fontos szerepe van az úttörőknek egy-egy területen. Itt tulajdonképpen 2024-ben megtört a jég a stadionus koncertek irányába, a magyar előadók számára is, és egyébként, ha nem csak a magyarokat tekintjük, valójában azzal, hogy a Puskás Stadion most már egy bejáratott rendezvény helyszíne, ezzel megoldódik egy halom olyan probléma, ami hosszú éveken keresztül probléma volt a magyar koncertlátogatók számára, hogy olyan nagy zenekarokat nagyon nehezen tudtunk vagy sehogyan Magyarországra hozni, például itt koncertezett Coldplay, hát egyszerűen nem volt olyan befogadó képességű rendezvényhelyszín, ami az ő technikájuknak, méretüknek, költségvetésüknek megfelelő lett volna, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen üdvözlendő ez, és elsősorban a magyaroknak is nagyon-nagyon örülünk, de természetesen azoknak a külföldi fellépőknek is, akik mondjuk Magyarországra látogatnak, már tudnak Magyarországra látogatni, mert van egy olyan helyszínünk, ami ezt alkalmassá teszi.
Kicsit kiterjeszteném még az előző kérdést olyan szempontból, hogy Magyarország más koncert helyszínei, amik azért nagyobb befogadó képességűek, legyen szó a Papp László sportarénáról, vagy az MVM Dómról most már, szintén egyre gyakrabban adnak otthont, nem csak hogy magyar zenéknek, de új hullámú magyar zenei előadásoknak. Jelenleg megfigyelhető egy generációváltás a hazai zenei szcénában, vagy azért ez még egy erős kifejezés?
A zeneipar titkosan egy olyan ipar, amiben mindig az újdonságra van igény. Tehát, ha megnézünk egy produkciót, akkor annak van egyfajta íve. Népszerűségben, jegyeladásokban, gyakorlatilag az online megtekintésekben, és természetes íve van, ez külföldön és Magyarországon is egyértelmű, és alapvetően az emberek mindig az újdonságra fogékonyak. Kell, hogy legyen mindig újdonság, de természetesen azért működik az a faktor tette a világban, ami a minden jobb volt régen című, és azok a élmények, amiket az ember mondjuk a kora 20-as éveiben szerzett, azok meghatározóak a kutatások szerint végig az egész életünk során, mert ezért van ez a fajta ilyen nosztalgia jellegű érzésünk, úgyhogy mindig lesznek majd 30-asok, 40-esek, 50-esek és 60-asok, akiknek meg lesz majd a saját olyan ikonuk, idoluk, aki egy-egy visszatérő koncerttel érdekes lehet a számukra, de alapvetően agregálni és ezt a folyamatot mozgatni mindenképpen az újdonságok fogják.
A Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnökével, Bíró Zsolttal, Maurer Kristóf beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Túl magasra tette a lécet a közvélemény azzal, hogy az Európa-bajnokság előtt sima továbbjutási esélyt adott a magyar labdarúgó válogatottnak. Ezt mondta a rádiónk által megkérdezett korábbi válogatott játékos. A Németország elleni 2-0-ás vereség, valamint Svájc pontszerzése után biztossá vált, hogy Magyarország legjobb esetben is csak harmadik lehet a kontinens viadal csoportkörében, amihez ráadásul ma nyernie is kell Skócia ellen. A Trend FM-nek nyilatkozó szakértő azt mondta, a továbbjutás ennek ellenére még lehetséges, azonban azzal a gondolattal is meg kell barátkozni, hogy a magyar csapat nem jut ki a csoportkörből. Rutka János kiemelte, hogy a válogatott sikerét az EB eredménytől függetlenül az elmúlt években megfigyelhető fejlődés alapján kellene megítélni. Maurer Kristóf interjúja.
Elhíresült mondás, hogy a remény hal meg utoljára, hogyha ezt átültetjük a magyar válogatott továbbjutási esélyeire, akkor mennyire érvényes ez? Van-e még okunk a bizakodásra?
Én úgy gondolom, hogy igen, de talán egy picit a szemlélettel vitatkoznék, hogy minden játéknapot megelőzően próbálunk számolgatni a továbbjutást illetően, pedig valószínűleg leginkább ebben a helyzetben mondjuk már nem számolgatni kellene, hanem csak simán kimenni a pályára, játszani és nyerni, és utána pedig várni arra, ami tulajdonképpen már nem a mi kezünkben van, hiszen ahhoz, hogy a magyar válogatottnak továbbjutási esélyeiről beszéljünk, pláne úgy, hogy az A csoportba játszanak, és minden mérkőzés, minden ellenfél a többi csoportba utána van. Ugye erről csak akkor fogunk tud beszélni, hogyha a második játéknap lefutott, és utána a harmadik be is fejeződött, szóval egy ilyen helyzetben szerintem bőségesen lehet még így is nézni azokat a jó dolgokat, pozitív dolgokat, amelyek ugye ennek a válogatottnak a teljesítményét és az idáig vezető útját jellemzik, és nem azt számolgatni, hogy miért játszottunk esetlegesen rosszabbul, miért nem sikerült eddig pontot szereznünk és sorolni a negatívumokat egy olyan válogatott fejlődés történetében, amely szerintem jóval előrébb tart, mint ahogyan azt nagyon sokan várták az elmúlt időben.
Mindössze azért kezdtem ezzel a kérdéssel, mert a szerdai mérkőzés után a válogatott nyilatkozói részéről is inkább egy olyan tónust figyeltünk meg, ahol igenis meg lett említve a továbbjutás, a matekozás kifejezés. Ez azt is jelenti, hogy válogatotton belül is van egy hát szemléletkülönbség ilyen szempontból, tehát magasabbra helyezték maguknak a lécet ennél.
Hallottuk a Szoboszlai Dominik szájából is ugye körülbelül hasonló szavakkal ezt a mondatot, hasonló jelentéstartalommal mindenképp. Én úgy gondolom, hogy ebbe egy picit ugye a közvélemény is belehajszolt őket, annak köszönhetően, hogy már sorozatban harmadszor vagyunk kint a kontinens tornának köszönhetően, hogy hosszú évtizedekre visszanyúlóan sikerült most csoport elsőként veretlenül kijutnunk. Ez egy picit olyan magasságokba emelte a vágyakat és a gondolatokat, amelyek elszakadtak a realitásból, amikor már a MLS vezetése is úgy kommunikál, hogy csalódás lenne, ha nem jutnánk tovább a csoportból, akkor ez azt jelenti, hogy nem kezeljük helyén azt a folyamatot, ahol a magyar csapat eljutott idáig, és ahol jelen pillanatban tart. A szakértők szerintem, a szakemberek azért próbálták hűteni ezt az állapotot. A szurkolók, a közvélemény, és egy picit erre a vonatra felülve jegyet váltva, ugye a csapat körül dolgozók is, ezt megpróbálták egy kicsit magasba emelni, és ezért gondolkodtak én mindig azon különben az elmúlt időszakban, hogy ennek van-e, és ha van, akkor hol van a helyes kommunikációja, hol tud azt mondani, hogy igen, nagyon szeretnénk tovább jutni, szeretnénk most már a következő lépcsőfokra érni, viszont a csoportban azért van egy Németország, amely sokkal előrébb tart, ha megnézzük a tegnapi kezdőcsapatukat, ugye csak top bajnokságok top csapataiból érkeztek, és rengeteg mérkőzés a lábukban, átlagban 44,5 mérkőzést játszottak ebben a szezonban a legjobb csapatokban a német játékosok, és mi még nagyon nem tartunk itt. És még egy Svájc is előrébb tart nálunk, és akkor Skócia ellen majd meglátjuk, hogy mi lesz. De ez a helyes kommunikáció, nem az, hogy hát sima továbbjutási esélyeink vannak.
Hogyha már pont Németországot említette, akkor térjünk rá arra, hogy ön hogy látta a szerda esti mérkőzést a németek ellen. Laikus szemmel nézve számomra úgy tűnt, hogy a csapat jobban teljesített, mint a nyitó mérkőzésen.
Abszolút jobban teljesített, és ugye egy picit tudta azt a játékot játszani Marco Rossi csapata, amelyet tulajdonképpen az előző Európa-bajnokságon is megszoktunk tőlük, ugye akkor ráadásul még nehezebb csoportban volt a magyar csapat, csak ugye azt nem szabad elfelejteni szerintem, hogy 2021-ben azért még egy, nem tudom, 37. 40. hely körül volt a magyar válogatott a világranglistán, most 26. helyen van, nem jutott ki vereség nélkül, a kontinens tornán nem lépett ekkorát előre, magyarul akkor még azért nem úgy kezelték ezt a magyar csapatot, mint jelen helyzetben, és ezt a hatalmas tudás különbséget azért nem lehet mindig kiegyensúlyozni, kiegyenlíteni azzal, hogy beállunk védekezni, és elrontjuk az ellenfél játékát, és reagálunk egy-egy hibájára, és hogyha szerencsénk van, és jó hatékonysággal dolgozzuk ki a helyzeteinket, akkor tudunk egy-két gólt lőni, ami már lehet, hogy elég lesz egy döntetlenhez. Ugye ezen a mérkőzésen is, ha minőségét nézzük a németeknek, jóval több helyzete volt, jóval nagyobb helyzetei voltak, és ezen a ponton ugye én nem is hangsúlyoznám, emelném ki Makelinek a hibáját, ugye a játékvezető esetlegesen rossz döntését az első német gólt megelőzően, mert hogy ugye azt lehetett látni, hogy a második fél időre azért a magyar válogatott mennyire elfáradt, és ebbe az egész mérkőzéses nyomozásba, a labda után való futásban felörlődött az ereje, és akkor már ugye jöttek a nagyobb német helyzetek is, és ez akkor is így lett volna, hogyha nem szerzi meg a vezetést az első fél időben. Szóval ha összességét nézzük és a mérkőzés képét, akkor persze lehet hivatkozni arra, hogy született esetlegesen egy-egy kifogásolható bírói döntés, de hogy ezt befolyásolta a mérkőzést, ez abszolút nem igaz.
A múltról akkor térjünk át a jövőre. Vasárnap este játszik harmadik csoport ellenfelével Skóciával a magyar csapat, akik szintén a szerdai játéknapon szereztek egy pontot Svájc ellen, így a harmadik hely megszerzés érdekében is most már nyernie kell a magyar válogatottnak. Ön hogyan látja az erőviszonyokat az Európa-bajnokságon eddig látottak alapján?
Igen, erre a meccsre is, erre a mérkőzés és maximálisan igaz az, hogy egy teljesen más skót csapatot láthattunk, mint az első játéknapon Németország ellen. Nyilván ennek nagyon sok összetevője van, és a műsoridő pedig véges. Úgyhogy ebbe nem igazán mennék bele, de azért láthattuk azt, hogy milyen erősségei vannak ennek a skót csapatnak. És láthattuk azt is, akár a németek elleni mérkőzésüket figyelembe véve, hogy mennyire fegyelmezetlen tudtak az elején ők is területet szűkíteni, visszaállni a 16-osuk elé, és egy ötös védő falal előtt a négy középpályással tényleg nagyon megnehezíteni a németek dolgát is. Az egy más kérdés, hogy a németeknél azért voltak a játékosok, akik ezt egy idő után át tudták passzolgatni. De hogy nálunk azért nincsenek feltétlenül ilyen labdarúgók, szóval nekünk azért nagyon meg fog gyűlni a bajunk ezzel a skót csapattal, nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, és szembe kell azzal nézni, azzal a gondolattal is, hogy mi van akkor, hogyha nem tudjuk megverni a skótokat. Attól máshol fog tartani ez a magyar labdarúgó válogatott, attól nem azt a csapatot kell nézni, aki veretlenül ideig eljutott. Szóval sokkal inkább ezt a folyamatot, az utat kellene nézni, a fókuszt áthelyezni kicsit a pozitív dolgokra, mert sokkal több van a pozitív dolgainkból, mint a negatívból. A skócia elleni találkozóra visszatérve pedig persze, hát körülbelül két azonos tudású csapat fog a pályára kifutni. Nagyon jó lenne, ha nyernénk. Nyilván -4-es gólkülönbségből azért nehéz lesz a továbbjutást kiharcolni, de sorsdöntő lesz ott is, hogy ne nagyon hibázgassunk, ami az első két meccsen azért előfordult.
Beszélgetésünk során többször is említette ezt a más szemléletmódot, hogy nem feltétlenül az Európa-bajnoki eredmények alapján definiálható a csapat sikere. Ez egy sokkal nagyobb folyamat. Ön mit gondol, hogy ezt a szemléletmódot hogyan lehetne inkább szélesebb rétegekbe átültetni? Egy-egy meccs elvesztése után azért a hirtelen düh, elkeseredettség inkább jellemző bármilyen szurkoló táborra. Hogyan lehetne ezt kicsit jobban megérteni és átvenni ezt a gondolkodásmódot?
Valószínűleg egy egységes kommunikációval, ugye ebben nagyon nagy szerepe van azért a médiának is, aki ugyancsak felhájpolja az esélyeinket egy-egy ilyen tornát megelőzően, és nem reálisan festi le minden esetben ellenfeleinket. Szóval nyilván ezt súlykolni kellene nyilatkozatokban, közvéleményben elültetve a fontosabb információkat. Szóval ez egy hosszú folyamat, nem egyszerű szerintem, de tényleg, ha valaki őszintén próbálja reálisan szemlélni, és őszintén megközelíteni ezt az egész folyamatot, ami 2018 óta, mióta Marco Rossi ide került a magyar válogatott élére, történik, és ahonnan, ahova léptünk, akkor valószínűleg azt kell, hogy észrevegye, hogy igen, egyszer-egyszer szembe fogunk kerülni a valósággal, egyszer-egyszer fogunk pofonokat kapni, viszont jóval nagyobb számban lesznek olyan momentumok, és vannak olyan momentumok, amelyek örömet jelentenek.
Rutka János korábbi válogatott játékossal, Maurer Kristóf beszélgetett. Szusszanunk egyet, meghallgatjuk a híreket, aztán pedig az utolsó órában már az egészségünkkel foglalkozunk, picit ne menjenek sehova, azonnal jövünk vissza.